úgy látom, hogy nincs értelme annak, hogy feladjuk a saját identitásunkat, mert az európai identitás az először is a mi saját identitásunkból indul ki. Tehát, hogy mi felvidékiek vagyunk, utána szlovákiaiak, meg közép-európaiak és európaiak.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. A Magyar Szövetség európai parlamenti választásokon résztvevő jelöltjeit bemutató sorozatunkban most Mészáros Anikóval beszélgetünk, aki már 20 éve dolgozik az Európai Unió brüsszeli központjában, és ezzel a leghosszabb ottani tapasztalattal rendelkező politikai háttérembere a szlovákiai magyarságnak, aki sikeres választási szereplés esetén előrelépne, s immár képviselőként tudná kamatoztatni az eddigi munkája során megszerzett ismereteket.
Köszönöm, kedves Anikó, hogy elfogadta az Adásidő podcast meghívását.
Én is nagyon szépen köszönöm szerkesztő úrnak a meghívást, és örülök annak, hogy itt lehetek.
Na, akkor közös pozitív hozzáállás. Bár most az első kérdés, amivel készültem, talán egy hölgy esetében nem annyira ildomos vagy udvarias, hogy évekről beszélni, de hogyha jók az információim, akkor ön már lassan 20 éve, vagy több mint 20 éve, vagy épp 20 éve Brüsszelben van, ugye?
Igen, igen, én is nagyon nehezen tudatosítom, hogy ilyen gyorsan elszaladt az idő, hogy novemberben lesz 20 éve, hogy Brüsszelben kezdtem. Igazából az első munkahelyem az Brüsszelben volt, tehát Brüsszelben kezdtem el dolgozni a diplomám megszerzését követően.
Mondhatnám, kezdetnek nem rossz, ugye? Értem. Annyit tudok önről, hogy politikai munkát végez, ugye mondhatjuk ezt politikai munkának, ha jól tudom, akkor képviselői asszisztensként kezdte, vagy folyamatosan képviselői asszisztens? Ebbe beavatna bennünket egy kicsit, hogy mi az, amit csinál két évtizede Brüsszelben?
Igen, hát a 20 év alatt azért akadt egy kis kitérő is, tehát 2004 novemberében Bauer Edit, akkori EP képviselőnknél kaptam lehetőséget, úgyhogy nála dolgoztam. Majd azt követően volt egy kisebb kitérő, amikor nem az uniós intézményeknél, hanem a másik oldalon dolgoztam.
Az mit jelent?
Hát ez végül is Brüsszelben a lobbit jelenti. Tehát azokat a szervezeteket, érdekképviseleti szervezeteket jelenti, akik próbálják valahogy befolyásolni, vagy mondjuk szebb szóval segíteni.
Ezt így mondják, hogy segíteni?
Segíteni, mert hogy pont az én munkám is, az én pozícióm is ehhez kapcsolódott, adatokkal, információkkal, például otthonról, vagy egy adott ágazatról segíteni az uniós intézményeknek a munkáját.
Anikó, szavába vágok. Talán nem vagyok egyedül ezzel, hogy akkor most ön egy lobbista?
Már nem.
Na, de akkor egy lobbista volt.
Igen.
Én most találkozok először az életemben egy lobbistával, aki ezt még mikrofonba is el tudja mondani.
Na. Elmondhatom azt is, hogy kinek lobbiztam, mert ugye ez egy rendes állás és pozíció volt, tehát Brüsszelben...
Várjon, hogy én is azért egy kicsit exponáljam magam a témába. Tehát én a lobbistát, és gondolom ezzel sem vagyok egyedül a hallgatóink közül, hogy én úgy képzelem el, hogy így kora este, esténként, így ilyen szállodáknak a lefüggönyzött szobájába, vagy valami parkba, vagy mondjuk egy kávé mellett akár, találkoznak döntéshozó politikusokkal, vagy a döntéshozó politikusok mögött álló, még döntéshozóbb befolyásos emberekkel, és akkor megpróbálják rávenni, vagy diplomatikusan hozzásegíteni információkkal ahhoz, hogy miért olyan döntést kéne hozniuk, ami például az önök megbízóinak megfelel. Filmekből, meg hasonlókból merítkezik ez a tapasztalásom. Mennyire van ez közel a valósághoz, vagy mennyire teljesen más a lobbista munkája?
Körülbelül olyan négy és fél évet tevékenykedtem lobbistaként, mondjuk én sem nagyon szeretem ezt a szót, a Magyar Közjegyzői Kamarának a brüsszeli képviseleti irodáját vezettem, és hát végül is a közép-európai szemléletet hoztam be valahogy ebbe a lobbizásba, és hát én is akkor kezdtem el tanulni. Szerencsém volt abban, hogy láttam a német és az osztrák kollégákat, mert közös
irodákat... Ők már gyakorlottabb lobbisták,
igen,
ugye?
Igen, hát például az osztrákok nagyon, nagyon profik ebben, és...
Na mondjam el, és mit sikerült kilobbiznia?
Hát, mit sikerült? Igazából a közjegyzőknek van egy európai ernyőszervezete, ami összefogja az összes európai közjegyzői kamarát, és nekik is van egy brüsszeli irodájuk, ami már szintén, hú, elnézést, ezt most nem tudom, de szerintem a 90-es évektől mindenképpen aktívan működik, és ott munkacsoportok is működnek, és ugye ők követik nagyon aktívan a jogalkotást, és az azt jelenti, hogy bizonyos esetekben például szakértőkként meghívja őket az Európai Bizottság különböző témákban. És ugye ez változó, mert most az ember föltenni kérdés, egy közjegyző, hát mi köze az Európai Uniós joghoz? De ugye azzal, hogy egyre inkább összekötődnek a család, a barátság, minden egyéb az Európai Unión belül azzal, hogy a mobilitás azért egy meghatározó eleme ennek az Európai Uniónak.
Tehát mondjuk akkor egy családjogi kérdés, mondjuk egy vegyes házasságban, a férj mondjuk úgy szülő országába, vagy pedig kiindulás országba más lehet, mint a feleség esetében, ugye?
Persze.
És akkor vannak itt ilyen érdekütközések. És
igen,
akkor
igen.
A magyar közjegyzők azért lobbiznak, hogy ők tudják legjobban inkább ezt, hogy is mondjam, besatírozni, hogy milyen legyen majd Európának a közjegyzői fölfogása?
Igen, illetve az, tehát még a közjegyzőségek között is
nem
van nagyon sok
témám,
különbség.
Ez?
Nem könnyű téma, és most így lehet, hogy, jó, lehet, hogy nem kell sokat beszélni róla, mert hogy ugye egy csomó szakkifejezés itt van a témában. De
meg egy lobbista legyen diszkrét, ugye?
De egy nagyon hálás téma volt, tehát nagyon szerettem. Nem volt egyszerű lobbizni a közjegyzőknek, mert hogyha most az ember hall arról, hogy közjegyző első, tehát amivel én ott találkoztam, az, hogy nem kell, minek közjegyző, úgyis annyi pénzük van, meg egyebek. De egyébként nagyon fontos feladatokat látnak el. Tehát, hogy a jogbiztonsághoz ugye a közjegyzőnek nagyon sok
tehát az egyetlen szavahihető pont, ugye
van.
Sokszor.
Igen,
ha jól emlékszem, hogy a történelmi tanulmányokból azok voltak a hiteles helyek, ugye korábban, hogyha rajta van az aláírás pecsét, akkor ez igen nagy valószínűsége így is van, ugye?
Igen, viszont Európán belül is nagyon nagy a különbség, és ez az európai szervezet, illetve a lobbizás is arról is szólt, hogy például az európai intézmények lássák például ezt a különbséget, hogy hol, melyik tagállamban, melyik közjegyző milyen feladatokat lát el. Például, amit mi itt ismerünk Közép-Európában, Szlovákia, Magyarország hasonlóan működnek, az az, hogy például az örökléseknél nagy szerepe van a közjegyzőnek. Ezt Németországban, Franciaországban, akár Belgiumban kevésbé ismerik. Ott vannak, látják, de nem ugyanúgy működik a közjegyzés.
Értem.
Úgyhogy
jó.
Ennyi.
Lehet, hogy valamikor a távolabbi jövőben csinálunk majd egy külön beszélgetést
lehet.
Közjegyzői fölfogásokról, és akkor meg fogjuk önt mindenképpen hívni.
Igen.
Térjünk vissza mondjuk úgy a szűk ismeretlentől, a közjegyzői témától, a tágabb ismeretlenig az Európai Uniói, ugye? Tehát ön a Magyar Szövetség pártnak ugye az európai parlamenti választásokra készült listáján a 8. helyezett, ugye? Jól emlékszem. 15-ből az pont a fele. Ön, ugye most beszéltünk róla, hogy 2 évtizede ott van Brüsszelben. Nyilván talán az egyik legtapasztaltabb szlovákiai magyar politikai tényező, hogy így mondjam, mert azért nevezhetjük ugye az ön munkáját politikai munkának, ezt már az elején is tisztáztuk, hogy mi az, ami például önt motiválja, hogy most már a háttérből kilépjen, mondjuk a politikának az első vonalába, európai parlamenti képviselőként, mi a motivációja, hogy most ezt csinálja majd? Sikeres választás esetén.
Hát a motiváció az megmaradt már az előző kampányból. Ugye
tehát nem először indul.
Nem először indulok, hanem 5 évvel ezelőtt is szintén ott voltam a listán, akkor a 10-es számmal. Most kiszámoltam, hogyha 20 év múlva még van szövetséglista, akkor én leszek a listavezető. Ez egy vicc. Csak így mondom, hogy 5 évvel
melyik
ezelőtt.
Melyik része az, hogyha lesz Magyar Szövetség, vagy pedig önhányos lesz a listán?
Csak így eljátszottam a számokkal, hogy így.
Legyünk, induljunk ki optimistából, és fogalmazzuk át úgy a mondatot, hogy 20 év múlva az akkori Magyar Szövetség
igen.
listáján én ez és ez a szám leszek, ha
igen.
így folytatom.
Igen, ha így folytatom. Viccet félretéve, tehát a motiváció az ugyanaz, hogy látom, tehát ott vagyok Brüsszelben, és látom azt, hogy mennyire szükség van arra, hogy minden egyes közösségnek legyen brüsszeli képviselete. Mert egyszerűen teljesen más az, ha valaki ott helyben tud reagálni, és ugyanúgy, tehát most előbb beszéltünk arról, hogy lobbizás, de az Európai Parlamenten belül is kell lobbizni. Tehát a képviselőnek van egy olyan szerepe, hogy lobbizás. És nekünk külön, mint kisebbségi közösségnek még inkább meg kell tudnunk jeleníteni azt, hogy mi itt vagyunk, és hogy mi mindent szeretnénk, és mi a mi elképzelésünk Európáról.
Értem. Anikó, kérem, engedje meg, hogy egy kérdés elejéig az ördög ügyvédjének a szerepét játsszam el. Ugye 2019 óta nincs a szlovákia-magyar közösségnek európai parlamenti képviselete. Akkor, ha jól emlékszem, 359 vagy 95 szavazaton múlott, hogy a lista túllépje az 5%-ot, tehát 5 éve nincs mondjuk úgy szövetségpárti vagy MKP-párti képviselet Brüsszelben. És most az az udvariatlanabb kérdés, hogy mi lett ettől rosszabb?
Kevesebben vagyunk kint magyarok. Tehát,
de mondjuk mi változott a kárunkra?
Hát ez, amit előbb mondtam, hogy ha lassan, tehát ha lenne, nagyon remélem, hogy ez nem következik be, ha még egy 5 év lenne nélkülünk a brüsszeli parlamentben, akkor úgy gondolom, hogy szinte kikopunk az emberek emlékezetéből.
Értem, tehát, hogy eddig még a régi, ahogy mondják csaló közben, svung megtartja a képzetét, hogy hát itt azért vannak valamilyen magyarok Szlovákiában is, de hogyha még tovább húzódik az időszak, akkor már egyre inkább gondolatilag is a perifériára kerül a szlovákiai magyarság. Értem. Jó, engedjen meg még egy ilyen jellegű kérdést, hogy ön 20 éve már ott van Brüsszelbe, akkor most miért akar újból kimenni, ha már ott van egyébként is?
Hát, mert azért az EP képviselői pozíció az egy lehetőség, tehát az pont azt adja meg, amit a háttérben nem tehet meg az ember. Tehát ugye a jelenlegi tanácsadói helyzetemben próbálom segíteni az RMDS EP képviselőjét, Vince Lórántot, és nagyon jó csapatban dolgozunk együtt, és természetesen olyan témákkal foglalkozhatok nála is, ami szorosan kötődik a kisebbségvédelemhez, illetve ami még megmaradt korábbról, amikor Csáki Pálnál dolgoztam az ő irodájában, hogy a petíciókat is én követem. Más az, amikor valaki háttérmunkát végez, és más az, amikor úgymond a reflektor fényben
Értem.
Van.
Tehát akkor ezt fölfoghatjuk úgy, ugye, hogy ezek alatt a háttérmunkás évek alatt, vagy évtizedek alatt gyűjtött össze annyi rálátást, tapasztalatot, tudja, hogy hol kell kopogtatni, melyik kérdés esetében, hogy most ezt már közvetlenül direktbe is lehetne csinálni, és akkor a legjobb belátása, ugye előbb mondtuk, hogy óriási tapasztalatokkal rendelkezik, legjobb belátása szerint tudná kommunikálni ezeket a dolgokat.
Igen, valahogy így. Tehát az a tapasztalat, amit, és az a, igazából a tapasztalat az azt is jelenti, hogy szerencsém volt az előző években, hogy olyan emberektől tanulhattam, mint Csáki Pál, vagy Bauer Edit, és Vince Lórant. Ez valahogy ugye most így összegyűjthető, és remélem, hogy a közösségnek az érdekébe állítható.
Értem. Többször említette Vince Lórántnak a nevét, illetve az RMDS-t. Egy korábbi beszélgetésünkön egyik kollégája, képviselőjelölti kollégája, Klenovics Gábor szintén azt említette, hogy nem csak szlovákiai magyar képviselőknek volt az asszisztense, ugye egyrészt nem is tudott lenni 19 óta, amikor nem voltak ilyen képviselők. Ha jól tudom, ő Deli Andornak volt talán egy vajdasági, a Fidesz listán bejutott vajdasági képviselőnek, ön pedig Vince Lórántot említi, hogy ezek szerint tehát van egy ilyen magyar-magyar átjárás Brüsszelbe, tehát hogy nem ilyen különálló sejtekként fogják fel az egyes országból érkezett képviselőket, hanem így például mondjuk etnikai alapon ennyire szoros az együttműködés, hogy még el is tudják magukat kötelezni munkailag is egy más országból érkezett magyar képviselő mellett?
Persze, mondjuk az egyéni döntése a képviselőnek, hogy kikkel szeretne együtt dolgozni, de egyébként, amit már előbb is említettem, hogy hiányzik most a felvidék hangja az Európai Parlamentben, az azt is jelenti, hogy az összmagyar együttműködésből, ami ott kint működik, abból is hiányzik a felvidék. Munkatársakként megvan, mert vagyunk néhányan, akik felvidékiek vagyunk, de képviselő viszont nincs, és ez mindig is, tehát ez 2004 óta nagyon jól működik. Tehát ezt akkor a Fidesz kezdeményezte, hogy a határon túli képviselők is vegyenek részt egy ilyen kibővített magyar együttműködésben, és ez máig megvan.
Úgyhogy
szoros a kapcsolat.
Értem. Hogyha önt megválasztanák európai parlamenti képviselővé, akkor mi lenne az a területe, mondjuk a kisebbségi ügyek kezelése, mert azt azért kicseng a hangjából, ugye, hogy ebbe van talán a legnagyobb jártassága vagy tapasztalata, hogy van-e ezen kívül még esetleg valami olyan szakterület, ahol otthon érzi magát, vagy ami akár, hogyha csúnya szót használva rá is ragadt önre az elmúlt évek, évtizedek során, amiben úgy gondolja, hogy hozzá tudna tenni például mondjuk akár a dél-szlovákiai régió, akár az itt élő dél-szlovákiai közösség, vagy akár Szlovákia számára.
Sok témával foglalkozunk, de persze az, hogy valaki behatóbban valamit hozzátenni az adott témához, hogy az annak legyen eredménye is, át kell gondolni, és ez egy nagyon jó kérdés, és ami engem különösebben érdekel, és eddig mindig csak akkor foglalkoztam vele, amikor vagy felvidéki kérdés jött elő, illetve ilyen összeurópai tervezetek jelentek meg, az a környezetvédelem. Uh-huh. Mert úgy gondolom, hogy nem beszélünk talán eleget róla, hanem esetleg csak akkor kiabálunk, amikor már baj van. És láttam ezt például a petícióknál, mert sokat számított az, én úgy gondolom, hogy néhány itteni téma oda került Brüsszel elé, még ha nem is oldottak meg, vagy nem úgy oldottak meg, ahogyan szeretnék. Most szerintem a hallgatóknak a nagy része ismeri a Vereknyei szeméttárolónak a problémáját, illetve ott volt a sajószennyezés. Ezekről mind készült írásbeli kérdés is, ezt majd ha esetleg szerkesztő urat érdekli, akkor elmondom, hogy mi az, illetve petíciók is, és ezekben mind közreműködtem,
segítettem. Természetesen minden érdekel.
Úgyhogy, tehát a petíció az egy külön műfaj. Tehát az állampolgároknak a joga, tehát bárki, de ebbe ugye benne van a képviselő is, bárki küldhet be petíciót az Európai Parlamenthez.
A petíció, az hogy képzeljem el, tehát egy ilyen folyamodvány, hogy valamit szeretnék kérni az Európai Uniótól, hogy ráirányítsam a figyelmét valamilyen problémára és ennek a megoldásába?
Igen, pontosan, teljesen
igen?
Jól leírta a petíciót, és nincs különösebb formai követelménye. Tehát pont az a lényeg, hogy ne állítsunk nagyon nagy akadályt az elé, hogy valaki petíciózni tudjon.
Tehát, hogy ne valami formai ok miatt utasítsák vissza, hogy rosszul írta a dátumot, vagy hasonló.
Igen, tehát van, hogyha valaki csak egy mondatot ír le, és abból nem lett értelme,
az kevés,
szeretne,
ugye?
Az nem elég. De féloldalnyi, egyoldalnyi petíció abszolút elegendő. Értem. Arra, hogy megértse a parlament, hogy mit szeretne.
Tehát, hogyha bárki például, aki most hallgatja ezt az adást, vagy például akár én, valamit úgy gondolom, hogy a helyi szervek vagy intézmények nem oldanak meg, vagy akár a kormány szinten nem oldják meg, én fölhívhatom egy mondjuk nem kézzel írt levélbe, de talán mondjuk egy valamiféle formai követelménynek eleget tevő levélbe. Ezt milyen nyelven lehet benyújtani?
Az összes hivatalos nyelven.
Tehát még akár magyarul is, vagy szlovákul is, én ezt
megírhatom. És magyarul kell választ kapnia a petíciósnak,
szép, szép, de azért ugye nem annyira tökéletes még minden, mert én néha, hogyha így hallok petíciókról, az, ami úgy megüti néha a fülemet, hogy ezek óriási hosszú ideig történik, amíg a brüsszeli útvesztőkbe, folyosókról bekerül az iktatókból, a bizottságokra, a bizottságból, albizottságok leveleznek ide, oda, amoda, és ha nem tévedek, akkor még ilyen 5-10 éves dolgok is folyamatban vannak, ugye?
Igen, ezen folyamatosan dolgozik a petíciós bizottság. Tehát a parlamentnek 22 állandó bizottsága van, és az egyik, ez a petíciós bizottság, és akár ha úgy veszük, európai szinten is az egyik legrégebbi ilyen szakbizottság. Uh-huh. Úgy hiszem, hogy Szlovákiában nincs, tehát a szlovák parlamentnek nincs petíciós bizottság, úgyhogy itt ezt a
szlovák parlament úgy érzi, hogy ő mindent tud.
Igen. És tehát ez szinte a 80-as évektől kezdődően működik, és próbálják folyamatosan modernizálni. Tehát a folyamatot is, persze kellenek szűrők, amiről előbb is beszéltünk, és jelenleg úgy áll a helyzet, hogy postai úton, illetve az interneten lehet beadni a petíciókat, és a témának, tehát lehet ez panasz, vagy akár egy felvetés, egy jobb megoldásra való ötlet, de kell lennie egy kapocsnak az uniós, az unióval, vagy az uniós joggal. Uh-huh.
Tehát, hogy valahogy azért érintse az uniót,
igen,
ugye?
Igen, és azért tart néha ilyen sokáig, mert ugye most gondoljunk bele abba, hogyha valaki magyarul beadja, az a titkárság, amely próbálja először feldolgozni, tehát először van egy első szűrő, hogy rendben van. Ha rendben van, a megfogalmazás és a téma is kapcsolódik, akkor azt le kell fordítani, legalább angolra, hogy mindenki tudjon vele foglalkozni. Azt megkapják a képviselők, hogy akkor az alap az mindenkihez eljusson, az alapinformáció, és akkor utána van egy bizonyos idő, amikor amíg lehet rá reagálni, hogy ki hogy látja azt, hogy mit lehetne tenni ezzel a petícióval, és a legtöbb petíciót egyébként a petíciós bizottság elküldi az Európai Bizottságnak. Aha. Itt van a forduló, és a bizottságnak van egy bizonyos válaszadási ideje.
Uh-huh. Ami gondolom nem 15 nap, vagy 30
nem
nap.
Nem 15 nap, ennél több, mert ugye nagyon sok mindennel foglalkoznak. Az alapválaszadási határidő az 6 hét, de ezt vagy betartják, 6, 7, vagy
8,
nem.
9, 10, ugye?
És akkor utána van az, hogy még napirendre tűzik, mert hogy nem minden petíciót tűznek napirendet. Itt is aztán bejön például ez a politikai lobby.
Ha ezt nevezhetem segítségnek, nem csak magának a petíciónak az elintézése tart sokáig, hanem maga az ismertetése a folyamatnak
igen,
is.
Igen,
holott
igen.
Ön úgy veszem össze, hogy próbál azért lehetőség legjobban szűkíteni, hogy csak a leglényegesebb részeket mondja. Most ugye ezen mi mosolygunk, és azt hiszem teljes joggal mosolygunk rajta. Na de ezt az Unió nem tudja? Hogy ez ilyen sokáig tart, és tehát nincs valami hathatós lépés, hogy akkor most mindegy gordiuszi csomót kettévágjuk az eddigi gyakorlatot, és azt mondjuk, hogy mi kidolgozunk egy rendszert, hogy 5 héten belül előrehaladás legyen benne. Lát erre egyáltalán lehetőség? Vagy lehet,
van,
hogy épp ön lesz
van
ennek
megoldás,
a szászlóvivője?
Tehát van megoldás, vannak kivételek, tehát van ilyen, hogy sürgősségi eljárás. Mm-hmm. Tehát hogyha például környezetvédelmi ügy, vagy olyan dolog, amiben az adott tagállamban nem sokára már döntés születne, de a petíció ugye ezen változtathatna, és akkor a képviselők, de igazából mind a képviselőknek a döntésén múlik, mert magát az eljárást is az Európai Parlament szabályozza, és a képviselők. Van egy kis kézikönyv a képviselők számára rendelkezésre áll, és akkor ezt változtathatják, de a sürgősségi az ami, de egyébként egy sima petíció élete 1 év.
Értem. Nem örülök neki, de hát az ember
viszont,
lát... Viszont,
ha arra gondolunk, bár ez sem, tehát van jó oldal és rossz oldal, hogyha belegondolunk, hogy a 2012-ben benyújtott Benes dekrétumokról szóló petíció még mindig nyitva van.
Igen.
Úgy gondolom, hogy nekünk jó, valakiknek meg nem jó.
Ja, hogy az még, hogy nem tették ad acta a dolgot, ugye?
Igen.
Értem.
Igen.
Lát egyébként valamiféle reális, mondjuk úgy megegyezéses, kompromisszumos eredményre lehetőséget például a Benes dekrétumok ügyébe, vagy a Benes dekrétumok egy szűk, mondjuk továbbélési területébe, ugye most mennek ezek az utókonfiskációk, amit nekünk azt nyilatkozta akkor még a Kolíková igazságügyminiszter asszony, hogy igazából ők csak rendbe akarják tenni, tehát akit elfelejtették elvenni a földjét, annak most majd rendbe teszik az ügyét, azaz most veszik el. Tehát, hogy mondjuk ilyen égbe kiáltó, hogy is mondjam, anomáliákra van elvi lehetőség legalább, hogy ebbe valamiféle pozitív kiegyezés szülessen?
Úgy gondolom, hogy nem is csak elvi, hanem... Tehát itt megint visszatérek arra, hogy mivel nincs EP képviselőnk, ezt nem tudja senki hitelesen képviselni, és volt
tehát nem
próbálkozás...
Zörgeti senki a harangot.
Nem zörgeti senki, és ugye főleg az, hogy Szlovákiában is az érintett nem zörgeti, mert nem tudja zörgetni.
Értem.
És ez hiányzik, mert hogy voltak próbálkozások, nem mindent tudunk a nyilvánosság elé hozni, még az a képviselő sem, aki ugye a háttérben próbál dolgozni rajta, de egyszerűen, ha nincs Szlovákiából meg az a szakmai előkészítés, és az, hogy ott legyen egy EP képviselő, aki tényleg minden ajtón bekopog, akkor nem lehet előbbre vinni a dolgot. Európai Bizottságnak van egy alapmegközelítése a Benes dekrétumokat illetően, és ez nem változott, tehát ezen nem tudtunk változtatni a csatlakozás óta. Mert hogy akkor...
Tehát 20 éve.
Igen, igen. Uh-huh. Tehát ami röviden arról szól, hogy a benesi dekrétumok történelmi dekrétumok, és nem tudnak új nincs új joghatásuk igazából.
Aha, tehát, hogy friss földeket nem lehet elvenni, igen. De amit egyszer már úgy döntöttek Benes alapján, Benes dekrétumok alapján, hogy elvesznek, azt azért elvehetik.
Viszont sajnos azzal, hogy nem jut el megfelelően ez az új információ hozzájuk, arról az elmúlt néhány évről, hogy mi zajlik Szlovákiában, igen. Ezért nem is tudnak változtatni ezen az alapálláson. Én úgy gondolom, hogy látják, de például az, aki foglalkozik ezekkel a témákkal, biztosként, ott van például Jurová biztos.
Ő csehországi, ugye?
Csehországi, tehát én már rögtön amiatt kiabálnék, hogy tehát elfogult lehet az ő hozzáállása ehhez a témához.
Igen, mert ugye Csehországnak ugye van, hogy mondjuk kiegyenlítetlen számlája a szudéta németekkel kapcsolatban, ugye?
Igen, de úgy gondolom, hogy ők előbbre vannak. Tehát amikor behatóban foglalkoztam ezzel a kérdéssel, a cseh cserész, vagyis Csehországot illető konfiskációk, azok inkább rendezettek, mint ami most ugye újonnan nálunk történik.
Értem. Hát ez is egy olyan téma, ugye, mint hogyha tetszik mondani, hogy 20 éve bekerült már a Unió fogaskerekei közé, de még mindig nem bírta földolgozni, akkor tényleg el kell az, hogy valaki zörgesse az ablakot, vagy kongassa a vészharangot, hogy itt azért közben ilyen történések is vannak. Ugye beszéltünk arról, hogy mi az, amivel szívesen foglalkozna, mi az, amivel eddig foglalkozott, de vajon tudna egy tanácsot adni mondjuk egy épp friss végzősnek, hogyha visszaemlékezik az ön kezdeti lépéseire, és hogyha valakinek akár mondjuk a mostani beszélgetés alapján, az ön szavai alapján megtetszik ez a munka, vonzalmat érez, például akár az uniós tevékenységhez. Hogy kell elkezdeni? Tehát, hogyha az ember képviselői asszisztens akar lenni, akkor kinek kell levelet írni, vagy hol kell jelentkezni, vagy mit kell lenyomni?
Hát igen, én annak idején írtam levelet, még kézzel írott levelet.
De kinek?
Az akkor megválasztott két EP képviselőnknek.
Aha, értem.
Dukazoljumi Árpádnak és Bauer Editnek.
Dicséretes lépés. Szerintem, mert ugye,
apukám ösztönzésére, mert hogy az egyetemen egyébként, tehát ugye 2004, most ünnepeltük ugye a 20 éves csatlakozást, és nálam ez egy ilyen személyes élmény is, hogy május 1-e, emlékszem rá, az egy vasárnapi nap volt 20 évvel ezelőtt, Budapesten voltam diák, és másnap polgárjogból volt államvizsgám, ugye a záróvizsga, úgyhogy úgy nagyon csak óvatosan kocintottunk, de úgy megmaradt az egész, tehát hogy egy új éra, egy új időszak
bár
kezdődött.
Bár önök kocintottak otthon az uniós csatlakozásra?
Hát diákként.
Komolyan?
Persze. Hát diákként, tehát nem a szülőkkel, de diákként.
Tehát a diákok számára ez akkora lépés volt?
Én úgy gondolom, hogy igen.
Hogy kocintottak.
Hát gondoljon csak bele, szerkesztő úr, hogy tehát voltam kint önkéntes munkásként már előtte, mert mindig is szerettem külföldre járni, elsősorban nyáron. Ugye idegen nyelvtanulás, németet és franciát főleg, és nagyon nehéz volt. Tehát meg voltak kötve a kezeink 2004 előtt. Tehát úgy néztek ránk, akár Franciaországban is, mint most, akár az afrikai beérkező.
Értem, tehát nagyon kevés információ volt, gondolom, önökről, önöknek talán róluk.
Igen,
Az átjárás az nagyon meg volt.
Nagyon nehéz volt. Értem. És a mostani generáció ugye az már az Erasmuson nő fel.
Igen.
És ez egy nagyon nagy lehetőség, én úgy gondolom. Tehát aki már Erasmuson keresztül például tudott utazni Európán belül, az egy nagyon nagy plusz, mert látja azt, hogy élnek máshol, nem biztos, hogy ott kell maradnia, tehát az én esetem ez kivételes, hogy kint ragadtam, tehát én is egy évre
is
indultam, persze,
igen.
De akár kint is maradhatnak, de ugye ugyanúgy megmaradt a szoros kapocs a szülőföldemmel, és nagyon sok gyakornoki lehetőség van, tehát az egy jó indítópont, és ugye például ez is nagyon-nagyon hiányzik most.
Szóval most kinek írna?
Most kinek írnék?
Mert nem így név szerint, hanem hogyha valaki ezt most hallgatja, ezt a beszélgetést, és kedvet kap, ahogy előbb mondtam, hova forduljon, hogyha képviselői asszisztens szeretne lenni?
Hát várja meg a június 8-át.
Uh-huh. És akkor közvetlenül lépjen kapcsolatba a megválasztott képviselőkkel.
Persze, igen.
Na,
igen.
Hát bízom benne, hogy azok közül, a jelöltek közül, akik már itt az adásidő stúdióban megfordultak, hogy minél több lesz ilyen helyzetben,
legyen
hogy akár
így.
Ilyen leveleket is kaphatnak. Úgyhogy most beszéltünk arról, hogy milyen, hogy is mondjam, új nyitás volt az, hogy Szlovákia az unió tagja lett, ugye ennek most 20 éve van, hogy meg tudná esetleg fogalmazni, ha nem is proféciát, de így legalább egy ilyen föltételezett irányt, hogy hova fog fejlődni mondjuk 20 év múlva az unió. Tehát, hogy el tudja azt képzelni például, bár ugye most több mint 20 nyelv, nem is tudom, 24 vagy mennyi, igen, ugye talán 20. A hivatalos nyelve, tehát, hogy ez leradikálódik mondjuk, ha nem is 20 év múlva, hanem mondjuk 40-50 év múlva egyetlen közös nyelvre, és akkor egy ilyen Amerikai Egyesült Államok mintájára egy Európai Egyesült Államok lesz, ami közös nyelven fog ugyanazokról a témákról tudni beszélni, vagy inkább megmarad a népek, nemzetek Európája, és mindenki a saját kultúrájából, nyelvéből kiindulva, de egy közös tárgyalóasztalnál próbálja meg valamiféle konszenzussal elérni a közös érdekképviseletet. Szóval, hogy mire lehet számítani? Ön szerint.
Tény az, hogy nem vagyok proféta, de inkább azt mondom el, hogy mit kívánnék én, és ez szintén kapcsolódik ahhoz, hogy amiben dolgozom, vagy amit látok, illetve azokhoz a célokhoz, mert úgy látom, hogy nincs értelme annak, hogy feladjuk a saját identitásunkat, mert az európai identitás az először is a mi saját identitásunkból indul ki. Tehát hogy mi felvidékiek vagyunk, utána szlovákiaiak, meg közép-európaiak és európaiak. Tehát, hogy ezt nem tudjuk feladni, mert akkor az az Európa, amiről most beszélünk, az megszűnik. És én azt nagyon
sajnálnám. Hogy gyorsabban intéznék el a petíciókat, hogyha egy nyelven menne.
Lehet.
Hát abból indulok,
de beadhat csak valaki angolul is. Tehát, hogy most attól, hogy itt egy felvidéki megtanul jól angolul, és úgy írja meg, nem hiszem, hogy korlát lenne a nyelv. Tehát, hogy nem szabad nekünk erre így tekinteni. És ugye most az új modern technológiákkal még arról nem beszéltünk, viszont lehet, hogy ezzel is érdemes foglalkozni majd, az a mesterséges intelligencia. Mert erről egyre többet beszélünk. Néhány hónappal ezelőtt ugye az Európai Parlament elfogadta a világon az első ilyen keret jogszabályt.
Képzelje csak egy pillanatra, szavállalok, mi már meg is hívtuk ide a mesterséges intelligenciát, szóval pár hét ezelőtt ő ült itt az ön helyén.
Na hát
tessék
igen.
Folytatni, bocsánat.
És tehát, hogy annak a jogszabálynak is az a lényege, hogy a mi segítségünkre legyen, biztosítsa a mi előrehaladásunkat, és itt például nekünk kisebbségieknek arra is kell figyelnünk, hogy a nyelvünk az megmaradjon. Mert ugye az internet világa persze próbál mindent leegyszerűsíteni. És olyan szempontból mondjuk szerencsések vagyunk, hogy van egy anyaország, Magyarország, ahol hivatalos nyelv a magyar. De képzeljük el a többi kisebbséget, ahol csak abban a régióban beszélnek például.
Például a katalánok, ugye?
Igen, a katalánok, vagy a baszkok.
Ugye?
És ők nagyon ügyesen, most azt látjuk, erre is jó például ez a hálózat, hogy van egy ilyen kisebbségi munkacsoport az Európai Parlamentben, és annak az egyik társelnökkel, Vince Lóránt, és ennek következtében volt olyan szerencsém, hogy az elmúlt 5 évben a szakmai koordinációt én készíthettem, és látjuk azt, hogy például akik próbálnak a jövőben nézni, azok nagy hangsúlyt fektetnek arra például, hogy lehet az interneten is azt a kisebbségi nyelvet, meg a kisebbségi kultúrát erősebben megjeleníteni. Mert hogy persze a jövő egy része az ott játszódik le, és a fiatalok ugye nagyon sokat töltenek, nagyon sok időt, percet töltenek az interneten, és hogy ne csak az angol, és ne csak az adott főnyelv, a régió főnyelve legyen az, ami ott van, hanem legyen ott a miénk is.
Értem. Tehát, hogy tudjuk továbbra is Vörösmartit Aditot magyarul,
igen,
ugye?
Igen.
Olvasni.
Igen.
Értem. Hát kedves Anikó, én nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen és főleg számomra is érthető módon elmagyarázta ezeket a komplikált dolgokat. Így utolsó előtti kérdésként, hogyha azt kérdezem öntől, hogy magának a listának, a Magyar Szövetség listájának, hogy látja az esélyeit? Mert ugye nézhetjük ezt akár pozitív szempontból, mondjuk úgy akár kevésbé pozitív szempontból is, mennyire optimista a lista sikerét illetően?
Nem lehetek más, mint optimista.
El tudja képzelni, hogy egynél több képviselő is bejusson?
Én azt is, ha a számokkal játszunk, akkor el lehet képzelni, mert most első alkalommal Szlovákia 15 képviselőt küld. Tehát ez az ilyen újraszámolás, szokásos újraszámolása a képviselői helyeknek, és a demográfiai változásokat követően Szlovákiának volt olyan szerencséje, hogy kapott plusz egy helyet, és ha azt veszük, akkor 15 képviselő képviseli majd Szlovákiát, és ez lehetőség. Tehát ez egy plusz lehetőség a számunkra. Azon kell nekünk most itt dolgoznunk, mind a 15-ünknek a listán, hogy minél több embert elérjünk, mert ezen fog múlni.
Tehát a részvételen is,
a részvétel, igen, a részvétel.
A részvétel ugye magával hozza a jelenlétet, a jelenlét magával hozza, amit előbb mondtunk, hogy meg tudjuk kongatni a harangot. És akkor még utolsó kérdésként azt engedje meg, hogy ugye 20 éves tapasztalata van Brüsszelben, hogy látja a változásnak a lehetőségét? Tehát 20 év alatt változott-e az Unió a javára ahhoz képest, mint amilyen 20 évvel ezelőtt, amikor önök kezdtek volt?
Az Unió egészében, ha innen nézem közép-európai szemmel, akkor,
nézze innen.
Akkor biztos, hogy változott, mert ha körülnézünk, akkor látjuk, tehát nincs olyan település, nincs olyan része az országnak például, ahol ne lenne egy tábla arról, hogy uniós fejlesztéseknek köszönhetően történt meg ez és az. Tehát biztos, hogy volt változás és jó változás. Ami kevésbé jó, az most az elmúlt talán 5-10 évben én úgy gondolom, hogy akkor, amikor tehát nem csak ez a mandátum, hanem már az előző mandátum, tehát 19 előtti években olyan irányt vett, olyan politikai irányt vett az EU, ami nem biztos, hogy kedvező abból a szempontból, hogy amiről előbb beszéltünk, hogy megmaradjunk a gyökereknél is. Tehát, hogy ott legyen a modernitás, ott legyen a fejlődés. Mert hogy 2004-ben, gondoljon bele, 10 tagállam, vagy 10 állam csatlakozott. Végre megtörtént az, amire a kommunizmus évei alatt olyan hosszú ideig vártunk, és az úgy felpesdítette az EU-t. Tehát ott Brüsszelben is látni lehetett, ugye, hogy például azelőtt szerintem, hogy megvoltak a saját maguk lassú mozgásában és tempójában a tagállamok, de azzal, hogy jöttünk mi 10, volt egy jótékony vagy pozitív verseny. Uh-huh. És mindenki el akart valamit érni, mindenki bizonyítani akart. És mintha úgy 8-10 éve olyan irányba ment volna el az egész, hogy nem is arról beszélünk, hogy fejlődés, hogy gazdaságilag jobban menjen az együttműködés, hogy ez lenne a fő motor, hanem ez a, tehát, mert fontos a jogállamiság, tehát jogászként nem is mondhatom azt, hogy a jogállamiság nem fontos, viszont hogy olyan akadályokat tegyünk egy-egy tagállam elé, jogállamiság címén, ami nem megalapozott, és korábban nem volt erre példa, illetve próbáljuk tényleg politikai útra terelni azt, amit nem kell, és közben pedig a világhoz képest globális téren hátul maradunk, ez nem jó. És aha, ez senkinek sem
értem.
Jó.
Értem, tehát hogy sokat foglalkozunk magunkkal, ahelyett, hogy igen, a közösség előrehaladását nézzünk.
Igen.
Hát bízunk benne, hogy akár Mészáros Anikó, akár az összes többi jelölt ezen majd tud, ha nem is egy fecskeként, de egységben az erő alapon segíteni. Még egyszer köszönöm Mészáros Anikónak, a
Magyar
Szövetség
köszönöm.
Európa Parlamenti jelöltjének, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm, és legyen így, ahogy mondta.
És a kedves hallgatóknak megköszönjük a figyelmüket a viszonthallásra.